Igen, és hála tölti be a szívünket, Istenünk azért, hogy szeretsz minket, és még tart kegyelmed, és itt lehetünk a te házadban. Köszönjük a vágyat, amit adtál a szívünkben, hogy itt legyünk. Köszönjük az üzenetet, amit már eddig is adtál a délelőtt, vagy az otthoni órákban. Kérlek most is, töltsd be a te lelkeddel, a te üzeneteddel, és segíts megélnünk a hétköznapokban is a hívő életet. Amen.
Amen.
Délután Isten tiszteletünk alapjára igét olvasunk, a Mózes első könyve 7. részét. Mondd az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet hedet vigy be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet-hetet hímet és nőstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén. Mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Cselekedik azért Noé mind a szerint, amint az Úr néki megparancsolta vala. Noé pedig 600 esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön. Bemén azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és fiainak feleségei ő bele a bárkába az özönvíz elől. A tiszta barmok közül és a tisztátalan barmok közül, a madarak közül és minden földön csúszó-mászó állat közül kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, amint Isten megparancsolta vala Noénak. Lőn pedig heted napra, hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének 600. esztendejében, a második hónapban, e hónap 17. napján felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. És esik az eső a földre 40 nap és 40 éjjel. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Kám és Jáfet, Noénak fiai és Noé felesége, és az ő fiainak három felesége velük együtt a bárkában. Ők és minden vad az ő neme szerint, és minden barom az ő neme szerint, és minden csúszómászó állat, mely csúsz-mász a földön, az ő neme szerint, és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, minden testből, melyben élő lélek vala. Amelyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, amint parancsolta vala Isten ő néki. És az Úr bezárá utána az ajtót. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felvehették a bárkát, és az felemelkedék a földről. A vizek pedig áradának, és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítatának, melyek az egész ég alatt valának. 15 singel nevekedének a vizek feljebb, minek utána a hegyek elborítattak vala. És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat, és minden ember. Mindaz, aminek órában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közül mind meghala. És eltör le az Isten minden állatot, amely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszómászó állatig, és az égi madárig, mindenek eltöröltetének a földről. És csak Noé marad a meg, és azok, akik vele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, 150 napig. Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána a Szeredai Benjámin testvér szól Isten igényéből.
Egy szobára a nagy alkotó.
Nagyon foglalkoztatott engem ez a cím, amit a testvéreink adtak ennek a mai délutánnak, az első katasztrófa. És tényleg egy katasztrófáról van szó, de én nem úgy gondolom, hogy ez volt az első. Először is, hogyha életemben visszagondolok, sokszor kerülök olyan helyzetbe, amikor én úgy gondolom, hogy ez katasztrófa, innen nincsen tovább. Innen nincs több lehetőség, és én nem tudom, hogyan tovább. És akkor, mikor az utolsó kártyámat is úgymondva kijátszottam, és nem tudom, hogy hogyan tovább, akkor ott van az én mennyei atyám, és megmutatja a következő lépést. Megmutatja a kiutat ebből a teljes csődből, a katasztrófából. És én inkább úgy fogalmaztam meg magamnak ezt a mai délutánt, hogy a második esély. A második esély számomra az, hogy változzak, hogy megtérjek, hogy közelebb kerüljek az én mennyei atyámhoz. És úgy, ahogy általában szokott lenni, mikor bajban vagyunk, mikor betegségben vagyunk, akkor talán még közelebb próbálunk kerülni a Jóistenhez. Még többet próbálunk imádkozni hozzá, úgy még jobban szeretnénk a mi gondolatainkat felé terelni. Akkor döbbenünk rá, hogy ezt nem csak ilyenkor kellene tenni. És nagyon tetszik nekem ez a történet, hisz van egy hőse, akinek nem ilyen volt az élete, hogy csak akkor csinált valamit jól, amikor már bajban volt. Nem csak akkor kezdett kicsit közelebb jönni a Jóistenhez, mikor már tudta, hogy baj van. Hisz az előző rész első versében, azaz a 9. versében így olvassuk. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt. Tehát ő nem csak akkor próbált meg közelebb kerülni a Jóistenhez, mikor már tudta, hogy baj van, hanem egész életében azt tette. És én úgy gondolom, hogy nekünk is ez a feladatunk, miután megismertük őt személyes megváltónknak, hogy mindennapjainkat így éljük, hogy fedhetetlenek legyünk, igazak, és ez ne csak a mi szemünkben legyen így, hanem a Jóisten így gondolja rólunk. És méltónak tartson arra, hogy szóljon hozzánk, hogy beszéljen velünk. És úgy kezdtük az első igeverssel, akkor ezt mondta az Úr Noénak, menj be egész házad névével a bárkába. És folytatódik tovább, hogy mi történt. És mikor megtörtént ez, hogy bementek, akkor a 16. vers végén így olvassuk. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Tehát nem volt benne semmi emberi, nem volt benne semmi erőlködés. Mindent oda bíztak az Úr kezébe. Délelőtt a családba ezt olvastuk, megkérdeztük otthon gyermekeinket, hogy kit mit ragadott meg, és hogy mi az, amire emlékezett ebből a részből. Az egyik fiam azt mondta, hogy hát, hogy az Úr bezárta az ajtót. De miért? Volt a kérdés.
Hát azért, mert olyan nagy volt, hogy ők nem tudták volna bezárni. Valóban nagy ajtaja lehetett ennek a bárkának. De bennem az fogalmazódott meg, hogy az ő oltalmazó keze vigyázott rájuk. Miután elkészült az a bárka, ami pontosan úgy készült el, ahogy megkapta a méreteket. Arról is beszéltünk többet között otthon, hogy egy óriási munkáról volt szó. Mi lett volna, hogyha Noé azt mondja, hogy hát ez a gerenda, ez 15 centivel rövidebb, á, de jó lesz az is, beépítjük azt is oda. Igaz? Az tényleg katasztrófához vezetett volna. De miután mindent úgy tett meg, ahogy meg volt parancsolva, utána a Jóisten oltalmazó keze vigyázott rájuk. Hogyan vigyáz a mi életünkre? Eszünkbe juthatnak dolgok az elmúlt időszakból, életünkből, talán katasztrófák, amit úgy éltünk meg, hogy innen nincs tovább, közelebb kerültünk hozzá. Engedtük azt, hogy közel kerüljön hozzánk, és az ő kezével átkaroljon, vigyázzon ránk. Megengedtük azt, hogy megmutassa a következő lépés számunkra. És én úgy gondolom, hogy sokszor azért nem tudjuk átélni ezt a csodát, mert nincs elég hitünk hozzá. Nincs elég hitem ahhoz, hogy odabízzam teljesen az életemet, teljesen a problémáimat. Csak akkor kerülök oda közel hozzá, mikor már minden lapomat kijátszottam. Mikor már úgy érzem, hogy én többet nem tudok tenni. És milyen jó lenne az, hogyha mindig ez lenne az első. Uram, én nem tudok, de nem is akarok más tenni. Legyen meg a te akaratod életemben. Kérlek, mutasd meg, hogy mit tegyek, és teszem azt. És sokszor ezt, hogy teszem, ezt a legnehezebb megvalósítanom. Mert sokszor eszemmel tudom, hogy mi a helyes, vagy tudom azt, megértem, hogy Isten mit vár tőlem, mégse bírom oda bízni. Mindig próbálkozok az utolsó szalmaszába is megfogózni. Az utóbbi időben nagyon sokat formált a Jóisten ezáltal. Hogy bízzam oda életemet teljesen az ő kezébe. Nagyon sokszor átéltem azt, hogy én tudtam, hogy mit szeretnék. Tudtam, hogy hova szeretnék eljutni, de addig, amíg nem törtem össze, és nem tudtam úgy imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod, addig nem jött semmi jó belőle. És most próbálom napról napra így megélni a mindennapokat, családban, munkahelyen, és mindenhol, ahol megfordulok. Uram, legyen meg a te akaratod életemben. És az a csoda, hogy ő a karjaiba vesz, és vigyázz rám napról napra. Ez egy olyan csoda, amit át kell élnünk. Ez egy olyan csoda, amit meg kell értenünk, és ehhez kell az a parányi hit, hogy elfogadjuk, hogy ő nagyon szeret. És egy versre szeretném befejezni, ami összefoglalja azt, hogy miért is szeret igazán engem. Tenyerébe írta nevem. Már akkor elhatározta, hogy nevemet tenyerébe írja, amikor még nem volt se nap, se hold, se csillagok, se föld, se ember, se angyalok. Mikor még semmi nem létezett, már akkor tudta a nevemet. Akkor is rám emlékezett, mikor legyen szavával teremtett. És gondja volt arra, hogy minden javamra legyen. És miközben írta a nevem, szélsebesen múltak az évek, minden betűt jól bevésett. Majd szúrós szöggel írta, a tenyerét szélesre kitárta, átfolyt szent vére, mikor bűnös nevemet, a névtelen, árva senkinek kitörölhetetlenül örökre áldott tenyerébe metszette. Beírta, hogy mindig lássa, mikor a világot kormányozza, hogy legyen előtte, mikor felhozza a napot, rajzol festői alkonyatot, napfényben, ítéletidőben, ott legyek szerető kezében. Áldott tenyerébe írta, hogy az ellenségem is meglássa, amikor vádlón az elkövetett bűnökért gúnyosan követeli a bért. Hogy tudtul adja, meg van mentve, adós levele eltörölve. Tenyerébe írta nevem, azért, hogy engem emlékeztessen, mikor elcsüggedve ádász harcot vívok a bajjal, reményt vesztve küzdök a viharral, mikor egyedül érzem magam, és panaszra nyílik a szám. Csak felemeli kezét, és ha meglátom sebes tenyerét, szívem lecsendesül. Ott láthatom a betűket, áldott kezében már fénylenek. Tenyerébe írta a nevemet. Soha nem felejt el, mert szeret. Amen. Kérjük szépen az énekar szolgálatát.
Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sötét, ha takarja a fény, nem lehet meglátni a napot, nem sokára eljön az idő, és a fény majd mindenbe ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sok könyv vigyázgat arcokat, és sok ember ember ellen megy, ám de Jézus ott a Golgotán megszerezte üdvösségemet. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Míg a földön dúlnak háborúk, értelmetlen arat a halál, nem sokára eljön az a nap, mikor minden nyugalmat talál. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog.
Meghallgatjuk a zenekar szolgálatát, és utána a nagy csoport következik.
Thank you. Az elmúlt vasárnapokon, vagyis már az új év kezdete óta az Úr Jézus példázataival foglalkoztunk. Hát ez egy elég hosszú sorozat volt. Úgy nagyjából számolgattam, több mint 30 példázatról beszél nekünk a Biblia, és hát nem vettük át mindet, körülbelül 15-öt, ha jól emlékszem. De azt gondolom, hogy így is nagyon sok igazságot hallhattunk és tanulhattunk ezekből. Ugye ott van a magvető példázat, ami arra bátorít bennünket, hogy legyünk olyan talaj, aki befogadja a tiszta igét. És ha befogadta a tiszta igét, azt hagyni kell, hogy meggyökerezzen és jó gyümölcsöt teremjen. Hallhattunk az elveszett dolgokról, amik arra emlékeztetnek és arra tanítanak, hogy lehetünk akármilyen elveszettek. Elveszett az életünk, bűnösek, de van egy atyánk, aki a tártkarokkal vár, és a keres bennünket, várja, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk nála. Aztán ott van az a példázat, ami imádkozni tanított bennünket. Vagy nagyon sok példázat arra tanított, hogy ugye már nincs messze az Úr Jézus visszajövetele, és nem mindegy, hogyan éljük a mi életünket. Nem mindegy, hogy azokat az ajándékokat, amiket Isten adott nekünk, hogy használhassunk, azokat a talentumokat hogyan gyarapítjuk az ő szolgálatában. Vagy hogy lehetünk só és világosság a mi környezetünkben. Hát néhány dolgot megosztottunk ma délelőtt, beszélgettünk ezekről, és néhányan meg is osztják a testvérekkel, hogy ők személyesen mit értettek meg ezekből a példázatokból, és egy kis csokrot készítettünk a testvéreknek, fogadják szeretettel.
Adatik nektek, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyitatik nektek. Lukács 11.9.
Uram is az okos. Volt egy ember, aki a homokra építette a házát, és egy másik, aki meg a szikrára. Jött az eső, és a bolond, aki a homokra építette a házát, a háza eldőlt, lomokban állt. A másiknak nem dőlt el a háza, mert ő a sziklára építette. Én azt értettem meg belőle, hogy Istenre építsük a szívünket, és az ő útján járjunk.
Homokra házadat ne helyezd, folyó se legyen közel. Lehet kellemes a hely, de ha így építkezel, félekezteted majd még egyszer. Inkább a sziklán álljon fenn a ház, legyen egy szilárd kő alapon erős test, és a szél.
A tékozló fiú. Volt egy ember, akinek két fia volt. Az egyik fiú elkérte a vagyonát, és elköltötte. És gondolkozott, hogy hazamegy, és befogadja vajon az apja. Hazament, és az apja tátkarokkal várta, és nagyon örült. Én ebből azt értettem meg, hogy Isten mindig tátkarokkal vár haza, és megbocsájt nekünk.
Amen. A farizeus és a vámszedő példázata. Volt két ember, a farizeus és a vámszedő, akik bementek a templomba. A farizeus az nagyon büszkén imádkozott, még dicsérte magát, mert azt hitte, hogy bűntelen. De a vámszedő az alázatosan félrevonult a templomban. Én ebből azt értettem meg, hogy mindig alázatosan kell kérjük Istent, és megbocsátja a mi bűneinket.
Lázár és a gazdag ember. élt Lázár, aki nagyon szegény volt, és beteg is volt, és a gazdag ember kapujába koldult. És a gazdag embernek mindene megvolt, de mégse hitt Istenbe. És meghalt Lázár és a gazdag ember is, és Lázár a mennybe jutott, a gazdag ember meg a pokolba. És a gazdag ember látta, hogy Lázár hogy él ott a mennyországba, és eszébe jutott, hogy neki van ott a földön még 5 testvére, és hogy üzenjen neki, hogy, nekik, hogy térjenek meg és szeressék Istent. Én ebből azt értettem meg, hogy a földön kell eldöntsük mi, hogy Isten követjük, vagy nem. Amen.
Eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Jelenések 22:12.
Kérjük szolgálni.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, most rövid leszek. Viszont annál lelkesebb vagyok. Ehhez az igéhez, ami ma délután volt, hogy az első katasztrófa, valóban ez megtörtént, de el szeretném mondani, hogy a második katasztrófa, amit most élünk, az sokkal nagyobb. Mert akkor a bárka nyitva állt, és bemehetett, akinek hite volt. De most a kegyelem bárkája ki van nyitva. És aki ezt a kegyelem bárkáját hittel át tudja lépni, annak örök élete lesz. A délelőtt még szó volt arról, hogy akik írnak a szeretetről, bizonságot tesznek a szeretetről, meg voltak említve. Hát én hazamentem, és az E hónapi folyóiratomban találtam egy csodálatos kis verset Turmezei Erzsébettől, aki igen-igen sok verset írt, és fel tudjuk használni, és szívesen elolvassuk, és továbbadjuk. Turmezei Erzsébet. A harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int, de egy szerint hang azt sugja megint. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved, az ész is azt sugja, minek. De Krisztus nyomorog benne, és a szerint hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet elégnél hamar, de a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Legyen az akár innen a mi gyülekezetünkből, vagy a városból, vagy akár más helyről vendégtestvéreink. Kívánjuk az Úr gazdag áldását mindenkinek az életére. És azt is kívánjuk, ha visszamennek gyülekezetükbe, otthonukba, vigyék el a szatmárnémeti gyülekezet szeretetteljes köszöntését. Most egy énekari számot fogunk meghallgatni, utána szólok Isten igéből. hatodik rész első versében úgy olvassuk az igét, lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És aztán folytatja tovább az Isten igéje. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy Ádámtól egészen Noéig lássuk, hogy voltak az események, és mindjárt meglátjuk azt, hogy körülbelül 4 generáció élt, illetve 4 embernek az élete egészen Ábrahám koráig kinyúlik. A vezérgondolatunk az első katasztrófa. Hát, ha ki van írva, hogy első, azt jelenti, hogy még utána volt más is. És van. Bizonyára mi is látjuk sokszor a tévében, amikor idős emberek, szegény emberek sírva állnak ott a képernyő előtt, illetve a tévében, és sírnak, mert elveszítették lakásukat, amit egy életen át összegyűjtöttek, és néhány perc alatt a víz elvitte, elmosta. Ez katasztrófa. És sorolhatnánk, hogy mennyi és mennyi katasztrófa van és volt a világban. És egy mondatban úgy tudnánk megfogalmazni, hogy minden és minden a bűn következmény. Úgyhogy amikor az emberek kezdenek lázadni Isten ellen, és az öklüket az ég felé emelik, hogy hol van Isten, és miért engedi meg Isten, csak éppen azt felejtjük el, mi bűnös emberek, hogy mi hagytuk ott Istent, és mi fordultunk el Istentől. És azt mondtuk, hogy a magunk kezébe vesszük az irányítást, és Isten nélkül is tudunk élni, és tudunk boldogulni. Hát nagyjából ide vezet az Isten nélküli élet, amiről ma délután olvastunk, katasztrófához. És ezután is oda fog vezetni. Ezután is, aki Istent kihagyja az életéből, előbb-utóbb katasztrófa lesz az élete. Őrizzen az Úr bennünket ettől. A Bibliában azt olvassuk, hogy Ádám 930 évet élt. Aztán Noé 950 évet, Metusela 969 évet. Az első 10 generáció átlag életkora 912 év volt. Kivéve Énókot, aki tudjuk, hogy jóval kevesebbet élt. Az özönvíz után egy drasztikus csökkenés következett be. Sém már csak 600 évet élt. Aztán Ábrahám 175 évet. Az özönvíz utáni 10 generáció átlag életkora 317 év volt. Tehát az özönvíz előtt 912 év, az özönvíz után a 10 generáció átlag életkora 317 év volt. Majd 3 generációval később József 110 évet kapott Isten. Aztán, ha olvassuk a Zsoltárok könyvét, a 90. Zsoltár azt mondja, hogy az ember élete, mennyi testvérek? 70, mennél feljebb 80 esztendő. És úgy látszik, hogy ez így nagyjából be is állt. És így van ma is. De akkor, amikor Isten az életet teremtette erre a földre, jónak látta, hogy ilyen hosszú életet éljenek. Még azt szeretném itt információként elmondani, hogy Ádám 930 évet élt, utána Metuséla 969 évet, viszont Metuséla az Ádám korában élt 243 évet. Aztán Metuséla után következik Noé, de Noé a Metuséla korában élt 600 évet. Így tehát Metuséla abban az évben halt meg, amikor jött a földre az özönvíz. Aztán Noé után van Ábrahám, de Ábrahám még kifogta a Noé korát, és élt 58 évet a Noé korából. És ezt összevetve 2100 év telt el ez alatt az idő alatt. Természetes, hogy így, ahogy a generációk váltották egymást, és ilyen hosszú életet éltek, rengeteg információt adtak át egyik a másik generációnak. A Noé születésekor előtt levő 6 generáció még életben volt. Tehát Noé születésekor az előtte levő 6 generáció még életben volt. Természetesen ez ma már nem így van. De akkor a hosszú életkor miatt ez így volt. Noé 480 éves volt, amikor Isten figyelmeztette arra, hogy jön az ő ítélete, a bűn miatt jön az özönvíz. Még volt 120 év az özönvízi. Aztán még egy másik információt is szeretnék, mielőtt rátérnék az igére. Lehet, hogy nem mindenki olvasott erről, hogy a bárka hossza 135 méter volt. És aztán a szélessége 22,5 méter. És a magassága 13,5 méter. Természetesen ez úgy volt kiszámítva, sinkbe van ugye megadva, és egy sing 44,4 cm. És aztán így összeadva, tehát 135 méter volt a hossza, 22,5 méter volt a szélessége, és a magassága 13,5 méter. Hát a térfogata úgy írják le a tudósítások, hogy a 800 vasúti kocsi fért volna be a bárkába. 800 darab vasúti kocsi. Tehát hatalmas, nagy volt, úgyhogy ha valakinek kételjei lennének, arra nézve, hogy fért el oda annyi állat, meg annyi élelem, stb. Isten tudta azt, hogy miért adja ezeket a méreteket. Mi hívő emberek, amit Isten igéje kijelent, mi egy az egybe elhisszük. Igaz, testvérek? De van nekem itt egy kis könyvem, ez körülbelül már 40 éve, és sokszor nagyon jó segítségem volt ez a könyv, mert ez arról beszél, Biblia jeste totus adevărat. Ezt Petru Popovics testvér írta, úgy is mondják róla, hogy Pit Popovics, egy nagyon áldott szolgája volt az Úrnak. És ő nagyon szeretett foglalkozni azzal, hogy be is bizonyítsa azt, hogy a Biblia valóban igaz. Nem olvasom el az egészet, de egy nagyon kis töredéket engedjék meg a testvérek, hogy elolvassak, és elnézést kérek azoktól, akik esetleg nem tudnak románul. De gondolom, hogy nagy százalék a gyülekezetből érti a románt. Nagyon sok bizonyítékot felsorol itt a testvérünk, hogy valóban létezett az özönvíz, de most én vagy kettőt említek ebből. O expediție arheologică condusă de Sir Leonard a făcut săpături la vechea cetate Ur, în Caldea, la vreo 18 km departare de locul unde se crede că a fost grădina Eden. După ce au coborât cu săpăturile la peste 20 de metri adâncime, au dat peste un strat de noroi aluvial. Acest strat e de aproape 3 metri grosime. În stratul acesta nu s-a găsit nicio urmă de civilizație. Până la el s-au găsit cioburi, unelte, obiecte, la fel și sub el, dar nimic în el. Dr. Volley, examinând vestigațiile civilizației găsite sub depozitul de noroi aluvial, care erau cu totul deosebite de cele de deasupra acestui strat, a exclamat: Trebuie să fie fost o dezlănțuire năpraznică, grozavă și definitivă, care a rupt continuarea istoriei anterioare. Alte expediții au făcut săpături la cetatea Fara. Aceasta era sub conducerea lui Dr. Schmidt, de la Universitatea din Pennsylvania. Cetatea Fara este la vreo 75 de kilometri mai la nord, pe Valea Eufratului. Se presupune că aici a trăit Noe și și-a făcut corabia. Expediția lui Schmidt la fel a găsit stratul de noroi aluvial, care era compus dintr-o amestecătură de pământ galben și nisip. Sub strat s-au găsit cărbuni de lemn și cenușă, vase, decorate, artistic, schelete, sigilii, cilindrice. unelte de casă, toate având aparența că populația lovită pe neașteptate de o mare catastrofă a fugit grăbită în dezordine, părăsind case și toate cele aparținătoare.
Tehát a tudomány is bebizonyította azt, a kutatások, az archeológusok, hogy valóban volt egy ilyen nagy özönvíz, amiről Isten igéje beszél. Tehát a tudomány nem húzza át, hanem aláhúzza azt, amit Isten igéje mond. Ugyancsak a hatodik részből az ötödik versben úgy olvassuk, és látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön. És hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat, és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. Testvérek, szomorú ez a kijelentés, ami elhangzik az Isten ajkáról, az Isten részéről, de a bűn miatt Isten egy ilyen döntést kellett hozzon. Eltörlöm az embert a föld színéről. Bánom, hogy az embert teremtettem. Sem a növény, sem az állatvilág nem lázadt fel az Isten ellen. Egyedül mi emberek. És nem csak az Édenben, hanem még azóta is állandó lázadásban vagyunk az Isten ellen. Fegyverrel a kezünkben van ma is az emberiség, és lázad, és harcol az Isten ellen. Pál apostol azt mondja a Róma beliekhez írt levélben, a bűn zsoldja a halál. És ez jött az emberiségre, a bűn zsoldja a halál. De nincs vége itt ennek az igeversnek. Hanem úgy folytatódik, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. És ezt az örök életet kaptuk meg mi is, drága testvérek, akik elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust a szívünkbe. Arra gondoltam a délelőtt a Biblia órán, ahogy beszélgettünk, és azt mondja az ige, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Mi olyan bűnösek voltunk, mind, hogy halálra méltó bűnt követtünk el. Mind. Én is, a testvérek is. És amikor meghalljuk azt, hogy valaki halálra méltó bűnt követett el, úgy felkapjuk a fejünket. Ki ez az ember? Mit tett ez az ember? Én és te mi ezt tettük, testvérek. És jött a felmentés Isten részéről. Jött a feloldozás. Jött a megbocsájtás. Mert Isten az Úr Jézus Krisztusra tekintett. Hol volt még ennyi felmentés? Sehol ezen a világon. Milliók és milliárdoknak bocsájtott meg Isten, és azt mondta, nem kell meghalj a bűnöd miatt, mert én meghaltam a kereszten. Az Úr ezért a dicsőség. Azt mondja Isten igéje mindezek után, de Noé kegyelmet talált az Isten előtt. Testvérek, azon gondolkoztam, hogy Istennél mindig van egy megoldás. Énekeljük is az egyik énekben, ne add fel a reményt, hisz van megoldás. Mi emberek sokszor, amikor nehéz, megpróbált helyzetbe jutunk, akkor egy olyan vélemény alakul ki bennünk, nincs tovább. Mikor azt hittem, mindennek vége, egy út van, a halál. És akkor jön Isten, és hozza a megoldást. Azt mondja, van megoldás. És itt is volt megoldás az Isten részéről, mert volt egy ember, akiről azt mondja az ige, Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Noé szembe ment az árral, azzal a bűnös világgal,
ahogy az emberek el voltak Istentől hajolva, térve. Különböző bűnöknek a rabjai voltak, de volt ott egy ember, Noé, aki nem vállalt részt ennek a társadalomnak, ennek a bűnös világnak a bűneiben, hanem hitáltal, mert neki nem volt írott Bibliája, de hitáltal belekapaszkodott az Isten szeretetébe, az Isten kegyelmébe. És ezért kegyelmet talált Noé az Isten előtt. Azt olvastuk az első versben, mondta az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe bárkába. Az angol fordításban úgy jön ki, hogy jöjj be a bárkába. Ezek szerint Isten ott volt, és bizonyára ott volt bent a bárkába, Noéval és az ő családjával. És ez a meghívás az Isten részéről végigvonul az egész Biblián. Egész a Jelenések könyve 22. rész 17. versében, amikor azt mondja Isten igéje, hogy a lélek és a mennyasszony azt mondja, jövel, jöjj be, jöjj hozzá. És az egész Biblia erről beszél, amikor Isten a bűnös embert, aki tőle elhajolt, hívja újból magához. Nem csodálatos, testvérek, hogy Isten bennünket, a lázadókat mégis hív magához szeretette, előleget bizalmat felénk, és szeret, és vár, hogy jöjjünk haza. Pedig annyi bűnt követtünk el Isten ellen, mégis ő szeretettel hív, várja, hogy jöjjünk haza. És azt mondja az Úr, jöjj be a bárkába. Szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy milyen feladatokat kapott Isten. És lássuk, hogy mi is milyen feladatokat kapunk ebben a bűnös világban. Hát az egyik, amit olvasunk a Zsidókhoz írt levél 11. részében, azt mondja az ige, általa megmenekül családja, Noén keresztül. A Zsidókhoz írt levél 11, a 7. vers. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot és a hitből való igazságnak örökösseivé lett. Tehát Noé hit által építette a bárkát 120 éven keresztül. A családja megmentése érdekében. Testvérek, úgy hiszem mi is, drága férfi testvérek, kedves testvérek, az egyik, amiért hívők lettünk, azon kívül, hogy Krisztusban üdvösséget nyertünk, hogy a nekünk adott családnak készítsük az utat az Úr Jézus Krisztus felé, a megmenekülés felé, a megtartatás felé. És áldott család az, ahol fő hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyermekeink megismerjék az igazságot. Megismerjék az Úr Jézus Krisztust. És nekünk ez kell legyen a fő feladatunk. Ezt a munkát végezni. Gyermekeink körében. Családunk körében. Tehát Noé óriási feladatot kapott, hogy a családja megmeneküljön. Hogy megtartasson. Hiszen nem olvassuk sem a feleségéről, sem a gyermekeiről, sem a menyeiről, nem tudjuk, nem olvassuk, hogy ők is az Istennel jártak. De Noé az Istennel járt. Legyünk ilyen férfi testvérek, akik Istennel járunk. És legyünk közben járunk családunk, és sok embernek az érdekében. Aztán azt is elmondhatjuk, hogy az összes állatfaj megmentését rábízta Isten. Amit most látunk, a sok madarat, sok állatokat, amiben sokszor gyönyörködünk, Isten rábízta erre az emberre, hogy viselt gondját. Hiszen nem volt az kicsi feladat ott a bárkában gondját viselni annyi állatnak. Rengeteg munkát adhatott. Nagyon sok programot adott. de Isten megerősítette, megáldotta és velük volt, és ezért használta annak érdekében, hogy megmentse az állatokat. Aztán azt is olvassuk a Péter közönséges második levele második részében, hadd olvassam el az igét, mert jó, ha Isten igéje szól nekünk. 2 Péter 2.5. És ha régi világnak sem kedvezett, de Noét az igazságnak hirdetőjét 8 magával megőrizte özönvízzel borítván el az istentelenek világát. Itt szeretném kiemelni, Noé az igazság hirdetője. Gyermekkoromban sokszor hallottam arról, hogy a testvérek beszéltek prédikációban, hogy Noé prédikált, mondta az Isten üzenetét. Hirdette, hogy el fog jönni az ítélet az Isten részéről. És most világosodott meg, amikor elolvastam a Péter levelét előttem, hogy ennek van igei alapja. Mert azt mondja Péter, Noé az igazság hirdetője. Testvérek, mit gondolunk, akkor nem volt ugyanolyan kíváncsi az ember, mint ma? Ma is kíváncsiak vagyunk, akkor is kíváncsi volt. És megkérdezhették Noé, te mivel foglalkozol? Mit csinálsz te? Hát Istentől kaptam egy üzenetet, egy felkérést, egy parancsot, és ezt csinál. Mert jön az ítélet, özönvíz lesz ezen a földön. Természetes, hogy az akkori emberek, népek, szomszédok, barátok, ismerősök, ezt senki nem hitte el. Bizonyára kinevették Noét. Az igazságot hirdette 120 éven keresztül. Volt idő a megtérésre. És úgy látszik, hogy mindenki elutasította. Családján kívül mindenki elutasította ezt az igazságot, és nem fogadta el. De ő az igazság hirdetője volt. Testvérek, ma is erre van szükség. A mai világ a legkevésbé hisz a Bibliában és Istenben. A világnak a nagyon nagy százaléka inkább elhiszi a mesét. Azt mondja Pál apostol, a mesékhez odafordulnak. De az igazságtól elfordítják az ő fülüket, és a szívüket is. Úgy gondolom, legalább olyan romlott ma is van a világ, mint akkor volt, amikor jött az özönvíz. De Isten kegyelme, Isten türelme nagy, mert még valakire vár, még valakinek, valakiknek meg kell térni. Vagy ha valaki megtért már, és elfordult az Úrtól, vissza kell térni az Úrhoz. Nem reád vár, drága testvérem, az Úr? Vagy testvérnő? Vajon nem a családodra vár az Úr? Valakire vár. De Isten türelme előbb-utóbb el fog fogyni, és vége lesz a kegyelmi időnek. Aztán Noéról még azt is elmondhatjuk, hogy elhitte, hogy el fog jönni az Isten ítélete. Énekeljük az egyik énekben, ó e világ, oly nagyon vak, alszik, oly gondtalan, azt véli, hogy a végső nap még jóval távol van. Nem hiszik az emberek. De mi hívő emberek elhittük azt, hogy el fog jönni az Isten ítélete, amiről beszél Péter apostol. És hadd olvassam el Péter közönséges leveléből az igét. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartja, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolva, amikor az egek ropogva elbúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Olvashatnám tovább, de az idő telik, ezért De Noé elhitte, hogy jön az Isten ítélete, és készült. Testvérek, mi is elhittük, ugye? Elhittük, hogy jön az Isten ítélete. És azt mondja az ige, akiben pedig megvan ez a reménység, megvan ez a hit, az megtisztítja magát, amik éppen ő is tiszta. Legyen ez a délután is, ez az alkalom, amikor tisztul a lelkünk, tisztul a szívünk, tisztuljon az életünk. Testvérem említette ezt a szép gondolatot, ami nekem is jól esett, hogy Noén keresztül az emberiség kapott még egy esélyt Istentől. Nagyon csúnyán eljátszottuk az első esélyt, amit Isten adott nekünk embereknek. Nagyon eljátszottuk. De Isten olyan szerető Isten, aki adott még egy esélyt az emberiségnek. Majd később meglátjuk, a jövő vasárnap vagy azután, arról is szó lesz, hogy azért sajnos, de Noé sem volt 100%-os. De Isten mégis az ő szentségén, igazságán, szeretetén keresztül nézte ezt az embert. És bennünket is úgy néz Isten, az ő szeretete által, az ő kegyelme által. És sokszor nem azt nézi Isten, hogy ki vagyok most pontosan, hogy belőlem, az ige által kit fog formálni Isten. És hiszem, hogy az ő napjára, akiket az Úr kiválasztott, el fog készíteni. Lehet, hogy most botladozók vagyunk, néha elesünk, tévedünk, hibázunk, még bűnt is követünk el. De az Úr nem engedi el a kezünket. Ha elesünk, ha elbukok, Uram, vegyél fel, mint pásztor elfáradt juhát. És ezt sokszor átéltük és megtapasztaltuk, az Úr felemelt, és el fog készíteni a vele való találkozásra. Mi újszövetségi emberek tudjuk azt, hogy a bárka nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ő jelképezi a bárkát, és aki benn van a bárkába, az biztonságban van. És erről szeretnék most egy kicsit beszélni, hogy mi van a bárkában. Hát az egyik biztonság. Az ajtót az Isten zárta be, tehát ez azt jelenti, hogy az ajtó az Úr kezébe van. A kulcs. De van itt egy nagyon érdekes dolog. Tudjuk azt, hogy a bárkán volt egy ablak is. És ezt az ablakot Isten átadta Noénak. És az ablak körülbelül egy fél méterrel volt lejjebb a padlás, a plafontól. Azt mondja az ige, hogy egy síngnyire volt, tehát egy fél méterre volt a plafontól. Noé és az ő családja nem láthatták a vizet. De látták az eget. Felfele tudtak tekinteni. Az ő birtokukba volt. Azzal ők rendelkeztek. Testvérek, nekünk is birtokunkba adta Isten az ablakot. Azt az ablakot, amelyen keresztül láthatjuk a mi Urunkat, a mi édesatyánkat. Láthatjuk az eget. Azt mondja István, látom a megnyílt eget. És a hívő ember ezt kell lássa, amikor térdre borulunk, amikor imádkozunk, amikor az Úr elé állunk, kell lássuk az eget, az Urat, amikor kapcsolatba kerülünk a mi édes atyánkkal. Baj az, amikor még imádkozás közben is lefele nézünk, vagy egyéb gondolatok vesznek uralmukba és hatalmukba. Noé és családja az ablakon át látta az eget. Látta hatalmas Isten munkáját. Aztán mi volt még ebben a bárkában? Védelem volt. Oda senki be nem férhetett. Még a nagy vizek sem. Hát a víz, úgy ahogy olvastuk az igében, a legmagasabb hegy csúcsától még olyan 7 méteres volt a víz. Azt olvassuk az igében, hogy az Ararát hegyén feneklett meg ez a bárka, tehát az Ararátnak a csúcsa az 5100 méter.
még a fölött volt a víz. Tehát nagyon nagy volt a víz, de a bárkába védelem volt. És aztán mi volt még a bárkába, testvérek? Élet. Kívül halál volt. Veszedelem, pusztulás. És bent nyüzsgött az élet a bárkába. Ilyen közösség kell legyünk mi is, testvérek, itt Szatmáron, ahol az élet illata van. És ha bejön valaki a mi gyülekezetünkbe, akkor érezze meg az ő szívével, hogy itt élet van. Ezek az emberek nem csak beszélnek a megtérésről, nem csak beszélnek Istenről, nem csak beszélnek az új életről, hanem valóban úgy van. Azt mondta az az asszony Elizeusról, úgy látom, hogy ez az ember, aki ide jár, ez az Isten embere. Rólam is elmondhatják ezt, testvérek. Rólunk. Isten emberei, Isten szolgái, legyünk azok. Élet volt a bárkába. És még egy gondolat, a bárkában jövő volt. Jövő. Az emberiség jövője ott volt a bárkába. És akik kívül maradtak, azok elvesztek. Hadd kérdezzem meg, drága testvér, bent vagy-e a bárkában, kedves hallgató? Van-e üdbizonyosságod? Délelőtt beszéltünk az üdbizonyosságról a Biblia órán. Van-e üdbizonyosságod? Van-e örök életünk? Létfontosságú, hogy tudjam azt elmondani, igen, az Úr Jézus Krisztus vére érdemében van örök életem, meg vannak bocsájtva bűneim, szabad vagyok. És utolsó gondolatként hadd említsem azt, hogy a nagy vizek fölött ott van a bárka, és a bárkát viszi a víz. És benne 8 lélek, akik védelemben vannak, biztonságban vannak. És 2000 évvel majd utána, 2000 éve már, a Genezáret taván van egy kis csónak, és benne van 12 ember. Noé azt a feladatot kapta, hogy felépítsen egy új világot. És ez a 12 ember azt a feladatot kapta Istentől, hogy felépítsen egy új világot. Hogy elvigyék az evangéliumot az embereknek, hogy minél több ember megtérjen és megteljen a mennyegzői ház. Ők voltak az életvivői. De testvérek, most ezt a feladatot Isten reánk bízta. Reám és reá, drága testvérem, akik ott ültök az utolsó padba vagy a karzatba, mindannyiunkra Isten ezt a feladatot bízta. Felépíteni az Isten országát, egy új világot. Eszköz lenni az Úr kezében, akik embereket vezetünk Krisztushoz. És jó lesz, ha imádkozunk ezért. Evangelizálás előtt áll a gyülekezetünk. Ma is ugyanolyan romlott a világ, mint volt a Noé idejében. Ma is közeleg az ítélet, a pusztulás. De akik bekerülnek a bárkába, azok biztonságban vannak, azok meg vannak mentve. Adjunk ezért most hálát, testvérek, dicsőítsük az Urat, és imádkozzunk szomszédainkért, családtagjainkért, embertársainkért, akik még nincsenek megmentve.
Oh. az ő kegyelmét és igazságát.